Bob Shaw, Régmúlt napok fénye. Elhagytuk a falut, és felfelé igyekeztünk a kaptatón, a lassú üveg hazájába. Ilyen gazdaságokat még sohasem láttam, és először kissé borzongatóan hatottak rám, amit a képzelet és a különleges körülmények még csak növeltek. A kocsi turbinája simán és egyenletesen húzott a párás levegőben, úgyhogy szinte természet fölötti csendben követtük az út kanyarjait. Jobbra a hegy fenyőkkel borított, hihetetlenül gyönyörű völgyre nézett le, és mindenütt a lassú üveg óriási ablak keretei álltak, és itták a fényt. Néha megcsillant rajtuk a délutáni nap, és ez a mozgás illúzióját keltette. Az üvegsorok évek óta álltak már a domboldalon, és néztek le a völgybe. Csak éjféltájt tisztították őket, amikor az emberek jelenlétét nem érzékelte a szomjas üveg. Ezek az ablakok lenyűgözőek voltak, de sem Selina, sem én nem beszéltünk róluk. Azt hiszem, annyira gyűlöltük egymást, hogy érzelmi kapcsolatunkba szándékosan nem engedtünk betolakodni semmi újdonságot. Lassan ráébredtem, hogy a kirándulás rossz ötlet volt. Azt gondoltam, hogy mindent helyrehoz közöttünk, de természetesen nem szüntette meg Selina terhességét, és ami még ennél is rosszabb, az emiatt érzett bosszúságát sem. Hogy igazoljuk állapota feletti kétségbeesésünket, azt mondogattuk barátainknak, hogy bár akartunk gyereket, de később, megfelelő időben. Terhessége miatt Selina kénytelen volt jól fizetett állását feladni. Ez azt is jelentette, hogy le kellett mondanunk az új ház megvételéről, mert ez költői működésen bevételeiből elérhetetlen volt számunkra. De bosszúságunk igazi forrása az volt, hogy rá kellett ébrednünk. Mindazok, akik azt állítják, hogy csak később akarnak gyereket, valójában sohasem akarnak. Súlyosbította ezt még az is, hogy mi, akik olyan különlegesnek tartottuk magunkat, ugyanúgy beleestünk ebbe a biológiai csapdába, mint a világ bármely más oktalan teremtménye. Az út Ben Cruachan déli lejtőin vezetett. Messze előttünk megpillantottuk a szürkén elterülő Atlanti-óceánt. Kissé lassítottam, hogy gyönyörködhessünk a kilátásban, amikor egy kapura erősített cégtáblát pillantottam meg. Kiváló minőségű lassú üveg olcsó áron. G.R. Hagen. Egy hirtelen ötlettel az út szélére kanyarodva lefékeztem, s összerezzentem, amikor a kemény szálú fű végig súrolta a karosszériát. Miért álltunk meg? Kérdezte meglepetten Selina, ezüstfüstös frizuráját felén fordítva. Nézd csak ezt a táblát. Ugorjunk be és nézzünk körül. Biztosan elég olcsó hely. Selina szemrehányó hangon tiltakozott, de nekem már annyira megtetszett az ötletem, hogy nem hallgattam rá. Valami esztelen gondolat azt súgta. Ha valami őrültséget vagy különlegességet csinálunk, még minden jóra fordulhat közöttünk. Szálljunk ki, mondtam. Egy kis mozgás jót fog tenni. Ma már túl sokat hajtottunk. Vállat vont, és kiszállt. Nekivágtunk felfelé a fiatal hajtásokkal szegélyezett, szabálytalanul kivágott agyaglépcsős ösvénynek, amely kanyarogva kerülgette a nagyobb fákat a lejtő meredek szélén, és eljutottunk egy alacsony falusi házhoz. A kis kőépület mögött a lassú üveg magas keretei néztek a Cruachan enyhe lejtőjén át a Linnetó vízére. A legtöbb tábla teljesen átlátszó volt, de akadt köztük néhány sötét is, olyanok, mint a fényezett ébenfa. A tiszta, kövezett udvaron egy szürke szövetruhás középkorú férfi állt fel és intett felénk. Az udvart bekerítő alacsony kőfalon ült, és pipával a szájában nézett a ház felé. Az ablakban narancsszínruhás fiatal nő állt, karján egy kisfiúval, de közeledtünkre közönösen megfordult és eltűnt a szemünk elől. Hagen úr? Kérdeztem. Igen. Üvegeket néznek? Nos, jó helyen járnak. Hagen pattogó, tiszta felföldi kiejtéssel beszélt, amelyet az idegen az írhez hasonlónak vélhet. Arca azt a nyugodt, beletörődő csalódást mutatta, amelyet idős útjavítókon és filozófusokon lehet látni. Igen, mondtam. Kirándultunk és megláttuk a cégtábláját. Selina, aki máskor idegenekkel rögtön megtalálja a hangot, hallgatott. Szerintem kissé hökkent arckifejezéssel a most már üres ablakot nézte. Londonból jönnek? Nos, mint mondtam, jó helyre jöttek, és jó időben is. A feleségem és magam nem sok embert látunk ilyenkor az idény kezdetén. Nevettem. Ez azt jelenti, hogy vásárolhatunk talán egy kis üveget anélkül, hogy kénytelennek lennénk eladni a házat a fejünk felől? Nézze, mosolygott Hagen gyámoltalanul. Én nem keresek az üzleten. Rosa, a feleségem azt mondja, hogy sohasem fogok beletanulni, de azért üljünk le, és beszéljük meg a dolgot. Az omladozó falkerítésre mutatott, aztán aggodalmaskodva Selina makulátlanul tiszta, kék szoknyájára pillantott. Várjanak! Hozok valami takarót a házból. Gyorsan a ház felé sántikált, bement, és behúzta maga mögött az ajtót. Talán nem is volt olyan pompás ötlet, hogy feljöttünk ide, suttogtam, de azért kicsit kedvesebb is lehetnél ehhez az emberhez. Azt hiszem, jó vételt csinálhatunk. Naív remény, mondta Selina kimért nyersességgel. Talán még te is észrevetted, a felesége milyen ócska ruhát visel. Nem hiszem, hogy nagy engedményeket tenne idegeneknek. Az a felesége? Természetesen az. Jó, mondtam meglepetten. Minden esetre próbálj kissé barátságosabban viselkedni. Nem szeretem a kínos helyzeteket. Selina prüszkölt, de halványan mosolygott, mikor az ember újra megjelent, és megkönnyebbültem kissé. Furcsa, hogy az ember szerethet egy asszonyt, de ugyanakkor azért is imádkozhat, hogy bárcsak esne a vonat alá. Hagen kockás takarót terített a falkerítésre, és mi elfogódottan, mint a falura került városi emberek, leültünk. A tó távoli víztükrén, túl az őrködő lassú üveg keretein, egy gőzös fehér vonalat húzott maga után délfelé. Az éles hegyi levegő megtöltötte tüdőnket, és látszólag jóval több oxigént adott, mint amennyire szükségünk volt. Egyes üvegtermelők, mondta Hagen, itt a látogatóknak üzleti reklámból csodákat mesélnek arról, hogy milyen szép az ősz Argyll vidékén. Vagy a tavasz, vagy a tél. Én nem élek ezzel a fogással. Mindenki tudja, hogy ha egy táj nem szép nyáron, nem szép az máskor sem. Mi a véleményük? Egyetértően bólintottam. Nézzem múl felé, Mr. Garland. Ezt kapja, ha megveszi az üvegemet, és máskor sem szebb, mint most. Az üveg tökéletes szinkronban van a valóságos idővel. Egyik tábla vastagsága sem kevesebb 10 évnél. Egy 4 lábnyi ablakot 200 fontért odaadok önnek. 200? Tiltakozott Selina. Hiszen ez ugyanannyi, mint a Scenado boltban, a Bond Street-en. Hagen elnézően mosolygott, és rám pillantott. Látni akarta, hogy én tudok-e annyit a lassú üvegről, hogy értékelni tudjam, amit mondott. Az ár, amit megadott, valóban magasabb volt, mint amennyit gondoltam, no de 10 év. A Vistaplex vagy a Panorama üzletekben árusított olcsó üvegek, a 1/4 incs vastag közönséges üvegtáblák legfeljebb 10 vagy 12 hónapos vastagságúak voltak. Nem érted, drágám? Mondtam, és már a vásárlás mellett döntöttem. Ez az üveg 10 évig tart, és tökéletes a szinkronitása.
Ez nem annyit jelent, hogy csak megőrzi az időt.
Hagen Selinára mosolygott, miután látta, hogy miattam már nem kell aggódnia.
Ön azt mondja csak. Megbocsássa, Mrs. Garland, de úgy látszik, hogy nem értékeli kellően ezt a valóságos csodát, azt a precizitást, ami egy szinkronban levő üveg előállításához szükséges. Amikor azt mondom, hogy az üveg 10 év vastag, ez azt jelenti, hogy 10 évig tart, amíg a fény áthalad rajta. Ez a 10 fényév több mint 2-szer annyi, mint amennyire a legközelebbi csillag van ide, így 1 milliomod incs változás a vastagságában is annyit jelentene, hogy elhallgatott egy pillanatra, és a ház felé fordult. Én is elkaptam a tekintetemet a tóról, és láttam, hogy a fiatalasszony ismét az ablakban áll. Hagen szeme furcsa, sóvár hódolattal telt meg, ami kényelmetlen érzést váltott ki bennem, és egyben azt a meggyőződést is, hogy Selinának nincs igaza. Tapasztalatom szerint egy férj sohasem néz így a saját feleségére. A nő néhány pillanatig az ablaknál maradt meleg színű ruhájában, majd visszavonult. Hirtelen
Az a határozott, de megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy vak. Mintha Selina meg én pontosan olyan érzelmi közjátékba botlottunk volna, mint a magunké.
Elnézést, mondta Hagen, azt hittem, hogy Rose hív valamiért. Hol is tartottunk, Mrs. Garland? Igen, 10 év egy negyed incsbe préselve azt jelenti, hogy...
Nem figyeltem tovább. Részben, mert már döntöttem, részben pedig, mert már sokszor hallottam a lassú üvegelvének a magyarázatát, mégsem értettem meg soha. Egy tudományos képzettségű ismerősöm mondta egyszer, hogy próbáljam úgy elképzelni a lassú üveget, mint egy hologramot, melynél nincs szükség koherens lézersugárra a vizuális információ visszaadására, és melyben a közönséges fény minden fotonja egy spirál alakú alagúton halad át, amely az atomok befogási sugarán kívül van az üvegben. Ez nem csak hogy érthetetlen volt számomra, hanem arról is újra meggyőzött, hogy ha valakinek oly kevés a technikai érzéke, mint nekem, az ne törődjön az okokkal, hanem elégedjék meg a hatásokkal. A legfontosabb hatás az átlagember szemében az, hogy a fény csak hosszú idő alatt halad át a lassú üvegen. Az új készítményű lassú üveg mindig korom fekete, mert még semmi sem haladt át rajta, de ha egy erdei tó mellett tartják egy évig, és azután beteszik egy városi lakás ablakába, ott egy évig az erdei tavat mutatja, de nem puszta csendéletként, hanem az összes felvett jelenségekkel együtt. A víz fodorozódik a napfényben, az állatok lejárnak inni a tóhoz, a madarak átrepülnek az égen, az éj követi a nappalt, évszak az évszakot. Aztán, egy év múlva, a szubatomok csatornáiban visszatartott szépség kimerül, és az üvegen át ekkor már csak az ismerős, szürke városi utca képe lesz látható. Az újdonságon kívül a lassú üveg kereskedelmi sikerét az a tény is ösztönözte, hogy a föld birtoklásának illúzióját keltette. A legsivárabb pince lakója is ködös parkra nézhetett ki, és ki mondhatja, hogy az nem az övé. Akinek valóban ápolt kertje vagy birtoka van, az sem bizonygatja állandóan a tulajdonjogát azzal, hogy szagolja, ízleli, tapogatja a földet. Csupán a látványát élvezi. Az abból kisugárzó fényalakzatokat, és ezek a lassú üveg segítségével levihetők akár a bányákba, a tengeralattjárókba, vagy a börtöncellákba is. Több alkalommal próbálkoztam rövid írásokkal erről a varázskristályról, de számomra a téma oly megfoghatatlanul költői marad, sőt, paradox módon a költészettel, legalábbis az enyémmel, el sem érhető. Egyébként a legjobb dalokat és verseket a jövőt sejtő ihlettel már réges-rég megírták olyanok, akik jóval a lassú üveg feltalálása előtt meghaltak. Semmi reményem nem volt arra, hogy felvehessem a versenyt, például Moore alábbi soraival. Csöndes, varázsos éjben, míg álmom karjaiba fog, régen múlt napok fénye emlékeimből újra felragyog. A lassú üveg alig néhány év alatt a tudományos különlegességből jelentős iparrá fejlődött. És mi, költők, kiknek meggyőződésünk, hogy a szépség él, még ha a liliumok meghalnak is, csodálkozva láttuk, hogy ennek az iparnak a csábításai sem különböztek a többiétől. Voltak jó üvegek, melyek sok pénzbe kerültek, és kevésbé jók, melyek olcsóbbak voltak. Az években mért vastagság az ár fontos tényezőjének számított, de volt még egy tényező. A valóságos vastagság, vagyis a szinkronitás. Ezt a legagyafurtabb technikai eljárások alkalmazásával is csak találomra tudták szabályozni, és egy durvább eltérés azt eredményezhette, hogy egy 5 éves ablak 5,5 év vastagra sikerült, miáltal a nyáron felivódott fényt télen sugározta ki, egy-egy kisebb eltérés miatt pedig a déli napsütést éjfélkor. Ennek is megvolt a maga vonzereje. Például sok éjjeli műszakban dolgozó ragaszkodott a saját időzónájához, de általában a valóságos idővel szinkronban levő üvegek többe kerültek. Selina hitetlenkedve nézett maga elé. Hagen érvei nem győzték meg. Alig észrevehetően megrázta a fejét, és tudtam, hogy Hagen rossz oldalról közelítette meg a dolgot. Hirtelen hűvös szél kerekedett, felborzolta Selina hajkoronáját, és nagy esőcseppek kezdtek hullani a teljesen felhőtlen égből. Adok egy csekket, mondtam sietve, de láttam, hogy Celine a zöld szeme haragosan villan rám. El tudja intézni a hazaszállítást? A szállítás nem probléma, mondta Hegen felállva, de nem vinné inkább magával? Na jó, ha úgy gondolja. Meglepett az aláírásomba vetett korlátlan bizalma. Akkor leveszek maguknak egy táblát. Várjanak itt. Nem tart sokáig, míg bekeretezem. Hegen sántítva megindult a táblasorok felé, melyek linne napfényes vagy felhős táját mutatták, de voltak még teljesen feketék is. Celina felgombolta blúzanyakát. Igazán behívhatott volna a házba bennünket? Biztosan nincs nagyon sok olyan bolond vevője, mint mi, hogy ilyen udvariatlan legyen velünk. Eleresztettem a fülem mellett a sértést, és a csekk kiállítására fordítottam figyelmemet. Egy nagy esőcsepp a csuklómról a rózsaszínű papírra cseppent. Jól van, mondtam, menjünk az eresz alá, amíg visszajön. Dühös voltam, hogy minden jó szándékom csődöt mond. Bolond voltam, hogy elvettelek, gondoltam. Az őrültek őrültje voltam, és most, hogy gyerekünk lesz, sosem szabadulok meg tőled. Gyomrom fájdalmas görcsbe rándult, miközben Celina után a házhoz futottam. Az ablakon át láttuk a csinos szobát a széntüzelésű kályhával, és a gyermeket a padlón szétszórt játékaival, kockákkal, rajtuk az ABC betűivel, és egy sárgarépa színű játéktalicskát. A kisfiú befutott a másik szobából, és rugdosni kezdte a kockákat. Engem nem vett észre. Néhány pillanattal később bejött a fiatal nő is, és vidám kacagással felemelte, és hintáztatni kezdte a gyermeket a karjában. Az ablakhoz lépett, mint előbb. Zavartan rámosolyogtam, de sem ő, sem a gyermek nem vett rólunk tudomást. Homlokomon kiütött a hideg veríték. Lehetséges, hogy mindketten vakok? Félrehúzottam. Celina felsikoltott, hozzáugrottam. Mi baj? Kérdeztem. A takaró, mondta. Átázik. Átfutott az udvaron az esőben, felkapta a kockás takarót a kerítésfalról, és visszafutott vele a ház ajtajához. Celina! Kiáltottam önkéntelenül. Ne nyisd ki! De már elkéstem. Belökte a reteszre zárt fajtót, de kezét szájához kapva megállt, s nézett be a házba. Oda mentem, és kivettem elgyengült kezéből a takarót. Miközben becsuktam az ajtót, tekintetem végigfutott a szoba belsején. Az ablakon átlátott csinos lakószoba az asszonnyal és a gyermekkel, a valóságban egy elhanyagolt lomtár volt a rozoga bútorokkal, régi újságokkal, ócskaruhákkal és piszkos edényekkel. Nedves, takarítatlan, bűzös és mérhetetlenül sivár. Az ablakon átlátott tárgyak közül csak az a kis játéktalicska volt ott, lekopott festékkel, törötten. Gyorsan bezártam az ajtót, azzal a szilárd elhatározással, hogy elfelejtem, amit láttam. Az egyedül élő férfiak néha jó házigazdák, de vannak, akik ehhez egyszerűen nem értenek. Celina arca falfehér volt. Nem értem. Nem értem. A lassú üveg. Mindkét irányban működik, mondtam gyengéden. A fény kifelé is terjed, nem csak befelé. Úgy érted, hogy... Nem tudom. Nem tartozik ránk. Szedd össze magad. Hegel hozza az üvegünket. Gyomorgörcsöm kezdett feloldódni. Hegen hosszúkás műanyag keretet hozott. Átnyújtottam neki a csekket, de ő Celina sápadt arcát nézte. Kitalálta, hogy avatatlan kézzel beletúltunk a lelkébe. Celina kerülte a pillantását. Öreg és csúnya lett egyszerre, és szeme mereven a tájra szegeződött. Adja ide a takarót, Mr. Garland, mondta végül Hegen. Kár volt, hogy gondot okoztak maguknak miatta. Semmi az egész, tessék a csekk. Köszönöm. Még mindig Celinát néztek különös szemrehányó tekintettel. Nagyon örülök, hogy üzletet kötöttünk. Én is örülök, mondtam szemtelen, formális udvariassággal. Felemeltem a nehéz keretet, és megindultam Celinával az ösvényen az országút felé. Amikor a most már nedves, csúszós lépcsőkhöz értünk, Hegem megszólalt. Mr. Garland? Kelletlenül megfordultam. Nem az én hibám volt, mondta feszülten. Egy ámokfutó autós mindkettőjüket elütötte 6 évvel ezelőtt, lent az Obani országúton. A fiam még csak 7 éves volt. Jogom van valamit megtartani, nem? Szótlanul bólintottam, és tovább lépkedtem lefelé az ösvényen, feleségemet szorosan magamhoz vonva, s rám fonódó karját most drága kincsnek éreztem. A kanyarból visszanéztem. Hegen ugyanott ült, mint amikor először megpillantottuk a falkerítésen. A ház felé nézett, de az esőn át nem láthattam, hogy van-e valaki az ablakban.